Sehrezád mesélni kezd. Valamikor hajdanában, régmúlt messzi esztendőkben élt a távoli keleten egy hatalmas király, akit Sahriárnak hívtak. Győzhetetlen seregeket vezérelt, szolgák százai lesték a parancsát. Mégis boldogtalanul élt óriási palotájában, mert mindene megvolt, amit szemszáj kívánhat, csak éppen aludni nem bírt. Mikor az éj leszállt, az egész világ elszenderedett. A madarak elhallgattak, szárnyuk alá dugták fejüket, és elpihentek fészkükben. Az állatok behúzódtak odvaikba és barlangjaikba, elhevertek és elszundítottak. Az emberek becsukták boltjaikat és műhelyeiket, hazamentek földjeikről, az úton járók betértek a fogadókba, míg a hontalan csavargók is szállást kerestek maguknak, s előbb-utóbb mindenkinek a szemét lefogta puha kezével az álom. Csak szegény Sahriár király bolyongott álomtalanul palotája szobáiban és folyosóin, mert hiába feküdt volna le, hiába hajtotta volna fejét bársony és sejem párnáira, csak nem jött álom a szemére. Ezért aztán inkább föllekóborolt termeiben, néha pedig szép tavaszi és nyári éjszakákon álruhába öltözött, és odakint sétált hajnalig a városában. Hajnalban hazatért, besurrant a palotába azon a kis hátsó titkos ajtón, melynek a kulcsát mindig magánál hordta, s akkor, miután levetette áruháját, s mielőtt fölöltötte volna királyi köntösét, egy-két percre végre lehunta a szemét, és aludt valamicskét, egészen keveset, röpke, nagyon éber álommal. Mikor a palota kertjében megszólalt a fülemüle, Sahriár király tüstént fölébredt, magára vette díszes királyi köntösét, bevonult a tróntermébe, föllépkedett a trónus bíbor szőnyeggel fedett lépcsőjén, helyet foglalt aranyveretes trónszékében, és csöndes, sóvárgó irigységgel szemlélte őrt álló szolgáit, akiket elnyomott a buzgóság, s édes, mély álomban hevertek a lépcső aljában, a puha szőnyegen. Nézte őket, de nem keltette föl, míg maguktól föl nem ébredtek, mert ha már ő maga nem bírt aludni, legalább a mások álmában akart gyönyörködni. Így élt Sahriár király, míg egyszer meg nem látta egy kertben a lányt. Ezen az estén is kiosont palotájából, s ahogy a város utcáin bolyongott, a nagy csöndességben édes, zümmögő zene ütötte meg a fülét. Mintha lantot pengedtek volna, és valaki halkan énekelt volna hozzá. Sahriár király megtorpant, figyelte a zümmögést, aztán óvatosan elindult a zene irányába. Magas falhoz ért. Fa emelte lombját a fal fölé, és a zene innét hangzott. A falon túlról, de olyan gyönyörűen, hogy Sahriár király szinte olvadozni érezte tőle a szívét, s egész testét oly mód lankadozni, mintha a legédesebb álom kezdené környékezni. Ügyes ember volt, fölkúszott a fatörzsén, elbújt a lombban, és belesett a fal mögé. Kertet látott, tele virággal. Éppen kelt a hold, elöntötte ezüst fényével a kertet, és mintha minden ezüstből lett volna, a virágok fehér kelyhe, az utakon a kavicsok, a bokrokon a levelek, még a pázsit is, mely pedig nappal olyan, mint a smaragd, csak a tulipánok ragyogtak sárgán, mint az arany. A kert közepén pedig volt egy kis lugas. A lugasban pad volt, s a padon egy lány ült, lantot pengetett, s a lant pengését zümmögő énekléssel kísérte. Gyönyörű szép lány volt. Sahriár királynak úgy tetszett, szebbet még nem is látott életében. Erősen meg kellett kapaszkodnia egy ágban, mert szédült attól, amit látott és hallott. De ahogy megkapaszkodott, megrezdült a falombja. A lány fölfigyelt, abba hagyta az ümmögést, letette a lantot, nyugtalanul jobbra-balra tekintett, aztán fölállt, és besietett a házba. Sahriár király egy ideig várt fönt a lomb közt, hogy hát ha visszatér a lány. De mert hiába várt, egy idő múlva lekúszott a fáról, hazament a palotájába, s aznap még arra a röpke madár álomra se hunyta le a szemét, oly türelmetlenül várta, hogy megvirradjon. Alig, hogy virradni kezdett, fölzavarta a trón lépcsejének tövében horkoló szolgákat, s hivatta a vezírjét. Ennek meg ennek az utcának a sarkán van egy fa, mely egy nagy kőfal fölé emeli a lombját, mondta, amikor a vezír megjelent előtte. A falon túl kert van, a kertben lugas, a lugasban pad. A padon éjszakánként egy lány ül, lantját pengeti, és zümmögve énekel hozzá. Menj el a lány szüleihez, mondd meg nekik, hozzák el nekem a lányukat, feleségül akarom venni, mert álmatlanul élek, de mikor azt a zümmögő zenét meghallottam, olvadozni éreztem a szívemet, s egész testemet oly mód lankadozni, mintha a legédesebb álom kezdene környékezni. A vezír meghajolt, elment, ahová küldték, és elmondta, amit üzentek vele. A szülők pedig szólították lányukat, és így szóltak hozzá. Készülj, lányunk! A fölséges Sahriár király feleségül akar venni téged, mert zümmögő éneket hallatán olvadozni érezte szívét, testét meg oly mód lankadozni, mintha a legédesebb álom kezdené környékezni. A lány ebből megsejtette, hogy éjszaka Sahriár király miatt rezdült meg a lomb, s igen elszomorodott, mert Sahriár király feleségének lenni nagy szerencse lett volna, a lány azonban mást szeretett. Meghajolt tehát szülei előtt, és azt mondta. Hallottam Sahriár király kívánságát, és úgy tekintem magam, mint szolgáló leányát. De mielőtt hozzámennék, előbb el kell rendeznem a hajamat, és föl kell ékesítenem magamat, hogy kedvére legyek a fölséges Sahriár királynak. Azzal bement a szobájába, gyorsan átöltözött fiúruhába, kiszökött a hátsó kiskapun, futott egyenest a kedvese ablaka alá, kavicsal megkoccantotta, s így szólt. Fussunk, én kedvesem, ne tétovázzunk, mert a hatalmas Sahriár király eltökélte magában, hogy elvesz engem feleségül. A lány kedvese kereskedőnek öltözött, s a lány úgy ment vele, mint szolgálattevő inasa. Egy málhás összvért hajtva szöktek ki a városból, mentek a tengerig, ott egy éppen induló hajóra szálltak, s az elvitte őket túl a szigeteken, messze idegen földre, ahová Sahriár király hatalma nem ért el. A szülők pedig vártak, aztán bekiáltottak az ajtón, hogy jöjjön már és ne várassa tovább Sahriár király őfelségét. Aztán, mert nem kaptak feleletet, benyitottak a szobába, s látták, hogy eltűnt a lányuk. És látta a vezír is, aki már türelmetlenkedett, és most kétségbe esve szaladt vissza a palotába, térdre vetette magát a hatalmas Sahriár király előtt, és így szólt. Uram, akit te feleségedül kiszemeltél, s akinek zümmögő énekére olvadozni érezted szívedet, testedet pedig oly mód lankadozni, mintha a legédesebb álom kezdené környékezni, ó, felséges király! Az a lány eltűnt. Nyoma veszett. De ha akarod, felkutatom érte minden tartományodat, és ha akarod, szerzek néked ezerszer szebbet, és megtanítatom a legkiválóbb muzsikusokkal, a legszebb énekekre, és a leggyönyörűségesebb lantjátékra, hogyha hallod, ismét olvadozzék a szíved, s tested is oly mód lankadozzék, mintha a legédesebb álom kezdené környékezni. De Sahriár király csak legyintett. Haragvón összevont a szemöldökét, és így szólt mérhetetlen indulatában. Azaz egy lány kellett volna. És azért az egy lányért bűnhődjék városom valamennyi lánya. És megparancsolta, hogy csatlósai kutassanak át minden házat, és szedjék össze mind az eladósorban levő lányokat, és fűzzék rapszíra őket, és tartsák addig keserves fogságban, amíg a fölséges Sahriár király ki nem találja, hogyan bűnhődjenek azért az egyetlen egyért, akit megszeretett, de aki őt nem szerette. Szétfutott a király kemény parancsának a híre, s az egész város keserves gyászba borult tőle. De senki sem bánkódott jobban, mint maga a vezír, akinek a parancsot végre kellett hajtania. Volt ugyanis két szépséges lánya, mindkettő eladósorban. A kisebbiket Dunyazádnak hívták, a nagyobbikat Sehrezádnak. És most ki tudja, milyen sanyarú sors vár rájuk. Örökös rabszolgaság, vagy akár mágia is. Mert Sahriár királytól mindenki tellett, ha egyszer megharagudott. Ült hát otthon a vezír, könnyeit nyelte, és homlokát tenyerébe hajtva búsult. Sehrezád pedig így szólt hozzá. Ha már mindenképpen meg kell történnie, ne kényszerből, hanem a saját akaratomból történjék. Miért vezessenek csatlósai Rabszíjon a hatalmas Sahriár király elé, ha egyszer magamtól is mehetek, és önként is kezére adhatom magamat? Jaj, lányom, sóhajtott a vezír. Látom, magad sem tudod, mit beszélsz. Okos lány vagy, könyvek búvárlója, történetek tudója, mesék ismerője, de most mégis balgán szóltál. Miért akarnál az első lenni, akire a hatalmas Sahriár iszonyú haragja rázúdul, inkább azon igyekeznél, hogy te meg Dunyazád utolsók legyetek a sorban? Mire hozzátok ér? Hát, ha veszít erejéből a villám. Sehrezád azonban csak a fejét rázta. Én pedig inkább önként áldozom föl magam, mint hogy csatlósok rángassanak elébe összekötözött kézzel. Hogy Dunyazád mit akar tenni, nem tudom, mert én csak magam felől dönthetek. De magam felől döntöttem. És kérlek, apám, vezess el Sahriár király palotájába. Kérlek, apám, vezess el engem is, mondta Dunyazád, mert jóban rosszban együtt voltam eddig, s együtt akarok lenni eztán is az én édes nénémmel, Sehrezáddal. Sahriár király aranyveretes trónján ült, egyes egyedül az óriási tróntermében, mert haragjában mindenkit elkergetett maga mellől. Ahogy most lépteket hallott, bosszúsan ütötte föl a fejét, s összevont szemöldökkel nézte a vezírt, aki térdre esett előtte, s így szólt. Fölséges királyom, hatalmas Sahriár, kegyeskedtél elrendelni, hogy csatlósaid fogdossák össze és fűzzék Rabszíjra városod lányait. Ne vedd rossz néven hitvány szolgáttól, hogy megszegte parancsodat, és maga bátorkodik eléd vezetni, s kényed kegyedre bízni két sudár leányát. Így szólt a vezír, megcsókolta a király előtt a földet, aztán mélyen meggörnyedve, sírástól rázkódó vállakkal kiosont a trónteremből, mielőtt Sahriár király bármit is mondott volna. Sahriár király pedig azt gondolta magában. Mégiscsak a vezír lányai. Megérdemelnek hát legalább annyi kedvezést, hogy el legyenek itt a trónteremben, amíg a rájuk váró bűnhődést ki nem találom, és ki nem tervelem minden részletében. Hagyta hát, hogy a két lány félénken összekarolva behúzódjék a trónterem sarkába. Ott egymás mellé kuporodtak a lányok. Dunyazád ráhajtotta szépséges fejét Sehrezád vállára, Sehrezád átölelte szépséges karjával Dunyazád vállát, s úgy várták pihegve, némán, mi lesz a sorsuk. Közben lassan bealkonyodott, s a trónterem homályba borult. Sahriár király leszegett fejjel töprengett a trónon. Egyszer csak, mintha villódzó lángok viszfényét látta volna az ablakon. Mi ez a tűz? Kérdezte, de csak úgy magától, mert Zordon tűnődése közben már meg is feledkezett Sehrezádról és Dunyazádról. Sehrezád azonban meghallotta a kérdést, az ablakhoz suhant és kitekintett. Fölséges király, mondta, nem tűz az, hanem csak a fákja lángok viszfénye táncol az ablakon. Miféle fákjáké? Kérdezte a király. A csatlósoké, akik városod lányait Rabszíjra fűzik, felelte Sehrezád. A király sokáig hallgatott, aztán azt mondta. Jól van. És állát tenyerébe ejtve tovább töprengett a trónon. Egy idő múlva, mintha valami ezt hallott volna. Fölfigyelt rá. és most már tudta, hogy elfojtott sírás, és a trónterem sarkából hallik. Mi ez a sírás? Kérdezte, és arrafelé nézett, ahonnét a tompa sírást hallotta, de már nem látott semmit a sötétségben. Dunyazád sír, a húgom, felelte Sehrezád. Sír, mert nem tudja, mi lesz a sorsa, és sír, mert leszállt az este, és nem sokára már az éjszaka is itt van, és én még mindig nem meséltem neki semmit, mert minden este mesélni szoktam neki. A mese ugyanis megkönnyebbíti a szívet, s oly porhanyóvá teszi az ember lelkét, hogy az álom magvai könnyen kicsíráznak benne. Hát akkor mesélj neki, hogy ne sírjon, mondta a király, de a sötétben nem lehetett látni az arcát, s így azt sem lehetett tudni, bosszúsan mondja, vagy csak egykedvűen. Ekkor szolgák jöttek, lángot hoztak, térdet hajtottak a király előtt, és meggyújtották a trón mellett jobbról és balról a két kristálykelyhű lámpát. Sehrezád pedig fogott egy párnát, s úgy helyezte el a király trónja, meg a trónterem sarka közt középütt, hogy egyforma távolságban legyen Sahriár királytól is, meg Dunyazádtól is, hogy egyformán hallhassák mind a ketten. De ahogy leült, ültében azért úgy fordult, hogy Sahriár király azért egy kicsit mégis jobban hallhassa. És mesélni kezdett. És mesélt, és Sahriár király, ahogy a mesét hallgatta, úgy érezte aranyveretes trónján, hogy a szíve mind jobban megkönnyebbedik, és a lelke is mind porhanyóbbá válik, és mintha már az álom magvai is kezdenének csírázni benne. Azon az éjszakán Sahriár király, mikor a mesének vége lett, elszenderült trónusán. Szolgái ágyába fektették, s a király csak akkor ébredt föl, mikor a nap már besütött az ablakon. Mert kipihente magát, aznap, mintha a szokottnál valamivel derűsebb lett volna. Most is egyre azon tűnődött, milyen bűnhődéssel sújtsa a város leányait, amiért az az egy, akit megszeretett magának, nem szerette, s amiért azt az egyet, akinek zümmögő dalára olvadozni érezte a szívét, s egész testét oly mód lankadozni, mintha a legédesebb álom kezdené környékezni, amiért ezt az egyet mindörökre elvesztette. De mintha aznap már nem sajgott volna oly hevesen utána a szíve, és gondolatai is, ahogy a bűnhődés módján töprengett, minduntalan szétfolytak, minduntalan elkalandoztak annak a mesének a világába, amelyet előző éjszaka Sehrezádtól hallott. És alig várta, hogy újra leszálljon az este, újra eljöjjön az éjszaka, újra meggyújtsák a trón mellett jobbról és balról a két kristálykelyhű lámpát, újra fölcsendüljön Sehrezád hangja, és a mese újra megkönnyebbítse szívét, s oly porhanyóvá tegye lelkét, hogy az álom magvai újra kicsirázzanak benne. És ez így volt másnap, és így volt harmadnap, estéről estére, éjszakáról éjszakára. Dunyazád kuporgott a sarokban, Sahriár király fent ült aranyveretes trónján, s mindketten hallgatták Sehrezádot. Sehrezád pedig mesélt éjszakáról éjszakára, s mondta egyik mesét a másik után, úgy, amint itt következnek.